FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Fővárosi és keleti rangadó a labdarúgó élvonalban. 16 óra 30 perctől Újpest MTK összecsapást rendeznek. 17 óra 30 perctől pedig jön a szabolcsi derbi, a Nyíregyháza Kisvárda mérkőzés. Este 19:30-tól, valamint 20:30-tól az úszó és atlétikai Európa bajnokság utolsó előtti versenynapjának döntőivel várjuk Önöket.
Just need to make your heart expect that I'll be szív, bomlik az ég, csak a feromon hazudik. Ez egy elképzett illúzió, úgy volt, úgy volt, csak egy szó, s már jó, és bemúlban átszik. A rózsaszín köz felfestve, csak nézd meg jól, hát estette, a büszkeségem elvette már rég. Hát mondd meg miért, égjel szüntelen, ha elvakít a félelem, nincs más, ki ellenáll, csak én. Csak is én.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában. Mai vendégem ökölvívó, profi ökölvívó, világbajnok, és amióta abba hagyta az ökölvívást, azóta nagyon, nem csak az ökölvívás alatt, de utána is nagyon sok küzdelmet megélt, és azóta is az ökölvívásban van, szinte megkerülhetetlen alakja magának a sportágnak. Véleményem szerint nagyon jó meglátásaival és alapos szakmai munkájával erősíti a magyar ökölvívást. Ő Balzsai Károly, szia Karesz!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Hogy vagy?
Jól, nagyon jól, köszönöm szépen!
Ha kimondják neked azt a szót, hogy ökölvívást, akkor mi jut először az eszedbe?
Hát most az első az a gyerekkorom, tehát nem tudom miért, de az, hogy gyerekkor, mert ugye édesapával semmi más nem csináltunk, csak maga az egész család így az ökölvívás köré volt épülve. Tehát amióta az eszemet tudom, hogy apu az ökölvívó edző volt, és akkor hát hozzá alkalmazkodott a család, és vagy versenyre mentünk, vagy meccsre, vagy nem volt otthon, mert edzőtábor volt. Tehát nekem igazán ez az első, ami eszembe jut. Aztán utána nyilván bekapcsolódtam én is az ökölvívásba, és akkor ott mindenféle szinten űztem a sportot, és akkor most meg igyekszem oktatni a sportot egy másik dimenzióban.
Sok esetben mondják azt, hogy aki nem tudja, az oktatja, de ez nálad nem érvényes. Több olimpián is voltál, két olimpián voltál, igen. Profi világbajnok vagy, külföldön is, tehát légióskodtál Németországban, ami önmagában is szerintem egy óriási dolog az ökölvívásban. Na, de nem ökölvívással kezdted a sportolói pályafutásodat, hanem kajakoztál.
Igen.
Mi volt a baj a kajakkal?
Nem voltam benne eredményes, illetve nem azt hoztam ki magamból, hogy akkor úgy éreztem, hogy nem leszek olimpiai bajnok kajakban, mint amit én szerettem volna. Mert ugye Paksra költöztünk, és az atomerőműbe kezdett el a nővérem kajakozni, és akkor egy 10 hónap után levitt engem is, és nagyon szerettem azt a közeget egyébként, és nagyon-nagyon tetszett a kajakkenú, és akkor a második, harmadik, negyedik évben egész eredményes kezdtem lenni. Csak utána jött egy nyár, meg egy téli időszak, amikor a többiek így megnőttek, erősek lettek, én meg kicsi maradtam is gyenge, és a következő évadban úgy mindenki megelőzött. És akkor az úgy nagyon furcsa volt, hogy előző évben még én mentem elől, utána meg már nem, és akkor az edző sem úgy gondolta, hogy akkor én vagyok ott a top favorit, és akkor úgy elment tőle a kedvem. És akkor mondom, gyorsan keresek magamnak egy másik sportágat, ahol olimpiai bajnok tudok lenni, és akkor megtaláltam az ökölvívást persze, hát az egy...
Nagyon nehéz lehetett.
Nagyon nem kellett keresni, persze, de Pakson azt gondoltam, hogy akkor inkább megyek apuval, és akkor vele edzem, meg vele edzőtáborozok, meg versenyzek, és akkor majd mi együtt bajnokok leszünk, és akkor ott maradtam az ökölvívásban.
Édesapádnak nem volt olyan gondolata, hogy ő be akart húzni az ökölvívásba, vagy inkább távol akart tőle tartani?
Teljesen semlegesen állt ez.
Ha tehát, akarod csinált, ha nem.
Igen,
nem.
Tehát nem. A gyerekkoromban sem mondta, hogy gyere el a terembe, gyere edz velünk, nem húzkálta a kezemre a kesztyűt, maximum télen, amikor hógolyoztam, de nem volt olyan, hogy gyere, amikor elkezdtem, akkor mondta, hogy jó, örül, hogy itt van, legalább együtt vagyunk, és akkor ugye elkezdtünk edzeni. Persze azért néhány hét, néhány hónap után már így hétvégente is macerált, hogy akkor gyere edzünk, egy kicsit iskolázzunk hétvégén, akkor még egy kis erősítés, akkor most gödröt ásunk, akkor most ezt-azt csinálunk.
Az hogy, mit jelent a gödörásás?
Hát ilyen erősítő jelleggel kijelölt ilyen, nem tudom, ilyen 2x4 méteres ilyen téglalap alakú valamit, és azt mondta, hogy ezt nyakig ást ki. És akkor meg volt egy telkünk Pakson, és akkor én fogtam hétvégén, és akkor délelőtt fogtam, és kilapátoltam azt a nem tudom hány köbméter földet onnan, és délután meg az volt a feladat, hogy visszatemessem. És akkor jött a következő hétvége, megint kijelölt egyet, szerintem a szomszéd hülyének nézett minket, azt hitt, hogy kincset keresünk. Igen, hogy kincset keresünk, vagy valami, és akkor a homokba, ott én ott túrtam a homokat, és akkor ez volt a hétvégi edzés.
Én azt is hallottam, az ökölök úgy készültek, hogy fát vágtak. Ez igaz?
Igen,
Paplaci
bácsi idejében. Egyébként borzasztó jó dolog, és tényleg jó. Én most a télen elvittem ugye a saját csapatomat egy ilyen favágó, majdnem azt mondtam, tanfolyamra, de igen, hogy két hosszú hétvégét azért, vagy két hétvégét eltöltöttünk egy helyen, ahol így föl tudtuk hasogatni a fákat, és nagyon hasznos volt. Fiatal felnőtt voltam, amikor apu azt mondta, hogy jó, akkor ami a kertben van fa, akkor azt mi is így földaraboljuk, és fűrészelünk, és a többi. Mondtam, hogy nagyon jó ötlet, ezt mondta pénteken, azt hiszem szombat reggel elmentem az obiba, vettem egy láncfűrészt, és hazállítottam vele.
Nem erre mondta, gondolt szerintem.
Szeretem se, és mondta, hogy oké, akkor mehet.
Mint egy gyakorló édesapa, ha a gyermekeid ökölvívni szeretnének, akkor nem féltenéd őket, hogy van egy olyan mondás ökölvívásban, hogy akinek egy picit van egy pici emlékezett kiesése, hogy egy meccset többet vívott, mint amennyi kellett volna. Ezt egy ökölvívó mondta saját magára, hogyha valamit elfedő, akkor úgy néz ki, hogy egy meccset többet vívtam, mint amit kellett volna.
Igen, azért hosszú évekig mind azt hiszük, hogy időben abba hagytuk be azt.
Amikor később szólnak.
Egyre több dolog esik ki, akkor azt mondjuk, fú, mégsem. Persze nem kötelező azért most butának lenni, meg rögtön feledékenynek lenni, de nem segít persze az ökölívás azért ezen. Később sajnos vannak rossz tapasztalatok. Nem tudom, ez mennyire veszélyforrás, ezt majd meglátjuk, de ezen kívül is azért nagyon féltettem volna a lányaimat attól, hogy ők most boxoljanak. Nem csak az, hogy apu meg hozzám való hasonlítás, hanem úgy azért ez egy durva sport. Tényleg azért itt kegyetlennek kell lenni, erőszakosnak kell lenni, agresszívnek kell lenni. Hál' Istennek nem ilyen beállítottságú, nem olyan típusúak a csajok, úgyhogy nem nagyon kellett őket távol tartanom a teremtől.
Azért alapvetően az ökölvívás egy nagyon férfias sport, és nagyon furcsa hangzik, de verekedni nagyon sokan szeretnek. Mert hogy ez egy ilyen alap megküzdési forma a másikkal, vagy a saját igazságunkért, vagy csak önmaga a sport miatt is egy nagyon-nagyon izgalmas dolog küzdeni a másikkal. Az ökölvívás talán az egyik legklasszikusabb formája ennek, hogy te ezt így önmagadban, ezt legyen ez az indulat, harag, bármi, ezt le tud adni, úgyhogy a végén meg össze is tudsz ölelkezni a másikkal. Te milyen ökölvívó voltál, amikor még aktív voltál? Egy ilyen rossz fiú voltál, jó fiú voltál? De nem tűnsz ennek a nem tűz elvetemült ökölvívók, mert vannak ezek az elvetemült ökölvívók, hogy ránézni sem merek, mert akkor olyan, milyen Tyson félék, hogy Isten bemegy a ringbe, és látod, hogy ebből darált hús lesz a másikból, vagy hogyha csak az utcán mész fel eszembe, akkor inkább átsétálsz a másikod, arra rá se nézze, hogy nem tűnsz ennek.
Ez nagyon jó, ez nagyon sokat segített egyébként nekem, hogy ilyen kis békés formám van, hogy ilyen kis aranyos cuki, ilyen barna szemekkel ott, ilyen kis pufi arccal ott álltam a ring szélén, és sokan nem úgy álltak hozzám, ahogy azt kellett volna esetleg, és lebecsültek, és aztán amikor már jött a meglepetés, akkor azért már hiába kapkodtak. Én nagyon agresszív voltam, én nagyon szerettem belemenni a dolgokba. Nagyon
ez mit jelent, hogy csihipulj akkor te is?
Mentem előre, rendel. Igen, és nagyon agresszíven, nagyon, az volt a stílusom, nagyon közel mentem, ilyen ütőtávon belül mentem az ellenfélhez, és apuval azt nagyon jól kifejlesztett, akkor mindig csak egy fél lépéssel léptem ki, amikor ő ütött, így az orrom hegye előtt megállt egy ilyen 3-4 centivel az ő ütés, és már rögtön ott voltam bent az ő komfortzónáján belül, és ez nagyon-nagyon idegesítő, nagyon fárasztó. Egyébként is én fordított alapállású voltam, az előlévő kézem, ami ugye a jobb kéz volt, az nekem nagyon erős volt, és nagyon ügyes volt, és azon nagyon rengeteget is dolgoztam, és ez a, hogy folyamatosan ott voltam, mint egy ilyen mágnes, vagy mindig valami szellem vagy árnyék követtem az ellenfelet, ez fizikálisan, meg idegileg is nagyon megterhelő volt az ellenfél számára. És nagyon szerettem kegyetlenkedni, tehát ha vérzett az ellenfél orra, én azt akartam, hogy még jobban vérezzen. Ha lerepett, akkor azt akartam még, ha eldobta magát a földön, akkor még, ha kaptam egy ütést, akkor ezerszer jobban kezdtem el koncentrálni, hogy ez nem forduljon több, és visszaadjam, mint Ludas Matyi háromszor annyit, és még kegyetlenebből. Aztán persze vége lett a mesnek, akkor utána nagyon örültem, mosolyogtam, megölelkedtük egymást, és mentem a dolgomra, és onnantól kezdve nem voltam agresszív, tehát nekem igazán tök jó volt, hogy bementem, és ott mindent kiadtam magamból, és meg tudtam azt tanulni, hogy ezt az agressziót, ezt a dühöt, meg fokozhatnám, ezt nagyon le tudtam szűkíteni, és ugye ez a úgy hívják, hogy asszertivitás, hogy ezt a dühöt, ezt az agressziót egy irányba tudtam terelni, és maga az az ökölívás volt, az ütés meg azoknak az ellenfél ellen ugye a védése. Én ilyen ökölívó voltam, nehéz volt ellenem boxolni nagyon.
Az jó. Mármint a te szempontodból.
Igen, az én szempontomban nagyon jó volt, igen. Tehát többen mondták utána, hát azóta is beszélek, sok volt ellenfelem, meg többiek, és mondták, hogy az alapállásom miatt, hogy fordított alapállásom volt, meg a maga a stílusa, meg maga az ütésem az alapjába véve egy olyan adottságom volt, hogy nagyon erős volt. Én nagy ütő voltam, és keményeket tudtam ütni, pontosan jó ütembe. Ezért is volt már amatőr koromban is elég sok idő előtti győzelmem, és nekem ez nagy előnyöm volt, és igen, nem szeretek ellen, és ellenem boxolni, és ez jó volt.
Te édesapáttal készültél?
Az amatőrnek a nagy részében igen, az utolsó jó néhány évenben öcsi bácsi is becsatlakozott, mert a Vasasba igazoltunk, és akkor ott ketten voltak, meg ugye öcsibá volt a szövetségkapitány, és rengeteg központi felkészülésünk volt, mind a mellett, hogy apu ott volt velem, illetve mellettem végig.
Milyen volt az édesapáddal olyan tekintetben a kapcsolatot, hogy ugye volt egy edző sportoló, és volt egy apafia? Ezt külön tudtátok választani, hogy ez egy csomaggá olvadt össze az egész?
Hát ez egy csomaggá olvadt, és akkor most így, ha százalékosan vesszük, akkor ilyen 70, 30 vagy 20, 80-ban ő azért mindig ez edzőm volt.
Igen?
Igen. Tehát otthon is azért sokszor az ökölívásról akart velem beszélni gyerekként, nagyon sokat idézőben megint csak macerált azzal, hogy edzünk, még egy kicsit többet megint ez jó volt. Én mindig nagyon teljesíteni akartam neki, megfelelni akartam neki, hogyha legyőztem valakit futásba, vagy négyel több fekvőtámaszt csináltam az edzésen, akkor láttam, hogy ő marha büszke, és ez nekem tök jó érzés volt. De nekünk nagyon jó kapcsolatunk volt egyébként így apuval. Hatalmas türelme volt. Tehát én sok
kellett hozzá türelem?
Nekem hozzám kellett, igen. Tehát sok hülyeség. Így visszagondolva borzasztó hisztis voltam néha, és mondom, úristen, ezt apu hogy viselt el? De elviselte, és kellő pedagógiával meg tök jól el tudott terelgetni. Voltak persze olyan dolgok, ritka alkalmak, amikor összevesztünk. Ez általában így a felnőtt magyar bajnokság előtt 10 nappal volt.
Akkor jött rendszeresen?
Igen, akkor egy edzésen, egy délelőtt ilyen fogyasztásos, iskolázós edzésen összevesztünk. Persze délutánra már kivékültünk, de az ilyen rendszeres volt, az már majdnem ilyen hagyományá vált, hogy egyszer mi összeveszünk, de csak a felnőtt magyar bajnokság előtt.
Volt bármilyen megfelelési kényszered édesapáddal, vagy mint az edződ, vagy édesapáddal kapcsolatban?
Igazán én tettem magamra, hogy én azt akartam, hogy büszke legyen rám, fiatal koromban. Aztán amikor már felnőtt lettem, fiatal felnőttként, meg már ez így, nem is azt mondom, hogy átcsapott az, hogy én magamnak akartam boxolni, és én akartam magamnak az eredményt, addig meg annak örültem, hogy ő boldog, és akkor ő büszke rám, meg a család, és a dobogó tetejéről ott neki lobogtattam a kupákat, és ez tök jó érzés volt. Egyébként amellett, hogy imádtam boxolni, meg imádtam ökölvívni, meg imádtam a sikert, hogyha volt, ha meg nem, akkor persze azt az ember nem szereti, de igyekeztem azon is hamar túl lenni. Felnőttként meg ott már magam miatt csináltam.
Miről álmodozik egy fiatal ökölvívó, hogy ő mit szeretne elérni?
Én a kajaknál is nekem az volt a célom, hogy olimpiai bajnok legyek.
És ezt azért kérdezem, már ugye tökéletes érdekeset is sportágatok, hogy van az amatőr és a profi része, és a profi sokkal jobban előtérben van, bár az olimpia az minden olimpiai sportág tekintetében a csúcs, ezt mondjuk, de valahogy az ökölvívás, az mégis, hogyha azt mondjuk, hogy ökölvívás, akkor inkább a profi ökölvívás az, ami az embereknek egyből beugrik, a nehéz súly, a nagy nevek, a nagy meccsek, a sok menet, az óriási fölhajtás, a tévé közvetítés, a nagyon sokat készülünk arra az egy mérkőzésre, és ugye most már elment egy teljesen más irányba az ökölvívás is, akár ide-haza is, ahol lelkes amatőrök is meg tudják mutatni magukat, de külföldön is, ahol egy, mondjuk egy YouTube sztár tud kiállni mással, hogy azon kívül, hogy olimpiát szeretne valaki nyerni, mondjuk olimpiát nyert, és ugye a Kokó Kovács is meg is nyert az olimpiát, és utána mégis van a profi része, hogy ez mekkora váltás így sportágon belül, hogy te kimented amatőrbe, elkezdted, elérted, amit elértél, és utána jön a profi, hogy ez nagyon nagy váltása, tesz két sportág, vagy csak valami más változás áll be ilyen szempontból.
Igen, ez nagyjából egyébként ugyanaz a sport, csak más változás, így a felkészülés alapján, de én még mindig ugyanazt az elvet mondom, hogy az olimpia az mindenek fölött. Tehát én azt az olimpiai bajnoki címet, az sokkal de többre.
Így gondolják a mostani gyerekek is ezt?
Nem, és nagyon-nagyon sokan. Nekem ez szerencse egyébként, tehát én ebből a szempontból szerencsés vagyok, hogy a profi ökölvívás, meg a profi világbajnoki címet, azt nagyon magasra értékelik. Én is nagyon örülök, meg tényleg rengeteg munka volt benne, meg sportszakmailag olyan ellenfeleket tudtam legyőzni, ami azt mondtam, hogy nagyon-nagyon értékes, de mégis számomra is az olimpia az sokkal nagyobb lett volna, hogyha sikerül nyernem, mint ez a világbajnoki címek. A felkészülés szempontjából meg nagyon más, mert ugye az amatőrben, ugye az olimpiai stílusa körülvásban, ugye ott egy héten keresztül folyamatosan kell teljesíteni, ismeretlen következő ellenfelekkel, a profi, meg is ugye 3x3 percben, a profiba meg van egy ellenfél, akit már ismersz előtte, vagy tudod, hogy kivel fogsz boxolni előtte hónapokkal, arra készülsz, és akkor 12x3 percbe kell őt legyőznöd. Mind a kettőnek megvan a szépsége, meg az előnye, hátránya. Igen, ez ilyen speciális dolog, hogy a profi ökölvívás ennyire népszerű, és szerintem a tévének, meg úgy mindennek köszönhető, hogy ekkora felhajtás van. Nem tudom, nekem az olimpia az még mindig olimpia.
Thank you. tehetek bármit, csak férhetek szépen.
Mi vagyunk a rossz, mi vagyunk az élet.
Csak kérhetek bármit, csak kérhetek szépen.
Mi vagyunk a rossz, mi vagyunk az élet.
Csak kérhetek bármit, csak kérhetek szépen.
Mi vagyunk a rossz, mi vagyunk az élet.
Csak kérhetek bármit, csak kérhetek szépen.
Kerővilágban a kökvivel beszélgetünk. Hogy lehetne ezt? Ez jó irány? Tehát, hogy a profi ökölvívás az, ami inkább bevonza a gyerekeket? Vagy az, hogy verekedni akarnak, és az vonza be őket? Vagy a profi ökölvívás változtatni kéne ezen, hogy inkább ez az olimpizmus, az olimpiai eszme legyen szerinted a mágnesének, a sportágnak? Vagy jó van az úgy, hogy a profi felé viszi el, és hogyha abba az irányba viszi el, akkor miért abba az irányba viszi el a gyerekeket? Tehát miért nem az olimpia, miért a profi része az, ami célként előttük lebeg?
Ugye a gyerekek nézik ezt a sok amerikai gálát, és úgy ott a pénzfelhajtás őket ez vonza. Hogy ezek után most az olimpia, vagy a profi világbajnoki cím akarja, vagy hozza be őket a terembe, az már annyira engem nem szóval nem zavar, minden csak lenne tele a terem, ez lenne a legjobb. és utána úgy is azzal kell kezdeni, hogy amatőrben elkezdi az ember, és akkor itt kezd el boxolni. De nagyon nehéz ez, hogy mi lenne a jó, és mi lenne a megfelelő. Én még mindig azt mondom, hogy a srácaimnak én a legtöbbet az olimpiáról mesélek. Az amatőr felkészülésekről, a tatai edzőtáborokról. Persze bekérdeznek ők is, hogy milyen volt Hamburgban, milyen volt Németország, meg az egész profi rendszer, hogy épül fel, de az egy teljesen más rendszer, teljesen más szituáció. Elsősorban én mindig az amatőr, legalábbis az én maga a Honvédban, én mindig az amatőr kezdem el nekik mesélni, meg azt pozícionálni, hogy az mekkora dolog, hogyha valaki kijut az olimpiára, valaki a dobogóra áll, vagy esetleg meg is nyeri.
Nagyon érdekes, mert míg más sportágokban csak ez egy célod lehet, addig az ökölvjásban azért a profi az, ami ilyen nagyon nyitottá teszi az egészet. És az is érdekes, hogy ugye említetted már több fórumon is, hogy az utánpótlás azért küzd a gyerekekért, tehát hogy nagyon-nagyon kevés gyerek jelentkezik az ökölvjásra. Talán ez a szülők miatt is van, hogy nagyon óvják a gyerekeket, de ezt majd inkább te megmondod. Viszont felnőttben az emberek valahogy így kedvet kapnak ahhoz, hogy elkezdjenek túlkorosan már akár lejárni ökölvjó edzésekre, nem is amatőr szinten, csak az, hogy legyen fajta valami fizikai interakció másokkal, hogy nagyon érdekes, hogy később már lejárnak, amíg ők a saját gyerekeiket akár talán féltik attól, hogy elmenjenek ökölvívásra.
Nem akarják, hogy agresszív sportot megtanuljanak, tehát ugye van az egyesületünkben, az iskolában, a Honvédban program, és ott több olyan papírt kaptunk már szülőktől, akik leírták, hogy ők nem szeretnék. Nem az ökölvívásban, de az ökölvívásnál tették le, hogy a küzdő sportot megtanuljon a gyerek, mert hogy ott agresszív lesz tőle, és stb. Stb.
De hogy gondolod ezt? Tehát mi a véleményed arról, hogyha valaki
hogy ez miért van?
Küzdő sportot végez, attól agresszív lesz?
Nem. Hát épp fordítva. Épp attól függ megnyugodni, épp attól lesz egy olyan magabiztossága, és egy olyan, hát igen, lelki nyugalma, és egy olyan határozottsága, hogy neki már nem kell agresszívnek lenni, mert olyan határozott lesz, olyan kiállása lesz, olyan kisugárzása lesz, hogy neki már igazán ilyen fizikai atrocitást nem fogja érni, mert el fogják kerülni, vagy tudja kezelni. Fellépésével, a magabiztossággal, határozottságával ezt tanulja meg a gyerek az ökölvívó sportban. Nem az, hogy kiképezzük arra, hogy az utcán ő nagyon jól boxoljon és nagyon jól verekedjen. Legalábbis a legtöbbje természetesen vannak kivételek fordítva is. És a szülők ezt nem látják, én úgy gondolom, hogy itt nem agresszivitást tanul a gyerek, hanem megtanulja azt kezelni. És főleg az, aki el van folytva mindig, pont az a gyerek lesz 18-22 éves kora körül olyan agresszív, hogy otthon a szülőnek a fejére nő, és óriási problémák lesznek vele. Olyat, hogy hagyta volna 11-2 évesen a gyereket, hogy bemenjen a terembe, ott kiélje magát, ott megtanulja minden úgy viselkedni, és a fizikai erejét úgy kezelni, ahogy azt élik, és ahogy azt kell. Mindenféle más olyan emberi szintekkel, van erkölcsi normákat megtanul, amit meg kell tanulni, illetve a küzdeni tudást megtanulja, ezt meg tudja az ökölíváson keresztül. Ha meg nem, akkor meg az iskolában fog verekedni, vagy otthon fog úgy kiborulni, meg úgy törni, zúzni, hogy a szülők nem tud már vele mit kezdeni, de amikor már elkezdi, akkor késik egyébként. A szülők nagyon szeretik, hogy az ökölívás, a hobbi ökölívás, meg most ez a 18-19 éves fiatalok, na, nagyon népszerű lett az ökölívás, ami már versenyzésre megint csak nagyon túlkoros, és nem tudunk vele igazán mit kezdeni. Ott vannak, és nagyon ügyesek, meg próbálnak tanulni, de hát azt a 3-4-5 évet, amit a fiatalokkal szemben deficitnek elkönyvelnek, azt nem tudják utolérni.
Viszont bármilyen agresszió kezelés gyanánt meg teljesen jó, tehát önbizalomépítés, amúgy fizikai, kondicionális képességeknek a javítás
érdekében. Nagyon sok mindenre egyébként a...
És ez, amit mondtam, hogy nagyon érdekes, mert ugye felnőtt korban kitalálják maguknak az ökölvívást, de gyerekeknél meg nagyon sokan tiltják őket. Én azt gondolom amúgy, hogy inkább a nem hozzáértés okozza ezt a félelmet, tehát hogy attól függetlenül, hogy a filmekben, meg akár élőben is, hogyha valaki kimegy egy ökölvívó mérkőzésre, az nagyon durva. Tehát valakinek nem ér el az inger küszöbét, ez sem, tehát hogy komfortosan lehet ezt nézni. Megvan benne azért a kellő izgalom, hozzáteszem azt, hogyha két férfi küzd, és tényleg egy jó mérkőzés van, akkor megvan benne a kellő izgalom, és hát talán több embernek inkább szimpatikus, mint nem szimpatikus maga ez a fizikai küzdelem, de én is azt vallom, amit te mondasz, hogy maga a sportág sem tart meg olyan embereket, akik kirívóan agresszívak, vagy olyan deviens viselkedést mutatnak edzéseken, vagy a teremben, hogy másoknak szándékosan kárt okozzanak. Ezt vagy megváltoztatja a sportág, vagy kiveti magából ezeket az embereket. Alapvetően biztos találkoztál majd ilyen embereket, de majd erről esetleg, ha jó példát tudsz nekünk mondani, az biztosan segítene azt a fajta szülőhozást, akik védik vagy féltik, talán oktalan vagy ok nélkül a gyerekek magától a sportáktól, de hogy ha kimegy és önbizalommal megy ki, és tudja, hogy nem szabad, mert ugye ti nem arra nevelitek őket, hogy figyelj, kimész Józsika az utcára, akkor a busz megállóban mindenkit csapkodjál meg, hanem talán pont az ellenkezőjére, hogy egy ökölvívónak tisztességgel kell viselkedni a gyengébbekkel szembe, és nem kell keresni a felesleges problémákat, vagy hogyha nagyon meg akarja mutatni, hogy ő a bajnok, azt inkább a ringbe kéne megmutatni, tehát oda, ahova való. De valóban is úgy gondolom, hogy ha valaki meg van tanítva arra, hogy hogyan kell küzdeni, az nem ott fogja használni, ahova ez nem illik. Tehát, hogy vannak ilyenek nálatok a sportágban, akik bekerülnek, és népnevelő hatásnak is mondhatnánk azt, hogy agressziókezelésnek és a végén már úgy kerülnek ki, hogy esetleg más emberek lettek?
Biztos, hogy vannak ilyenek. Ugye az egész ökölívás az valami olyasmi, hogy egy olyan határozottságot, magabiztosságot kapsz tőle, hogyha valami olyan van esetleg a termen kívül, ugye ott a civil életben, az utcán, a trollin, stb., ahol valaki agresszíven lép föl, akkor oda tud állni, mert tudja, hogy mit kell csinálni, és nem az, hogy ő most jól megveri, aki ott esetleg balhézik, hanem egy olyan bátor fellépése van, és a másik fog visszalépni, hogy akkor ez biztos, hogy nagyon jól tud valamit, és akkor inkább elcsendesedik, tehát inkább ilyen békítő hatása van. Épp az ökölívásban, hogy egy olyan bátorságot, egy olyan tudást kap, amitől maga biztos lesz, és az ilyen helyzetekben meg nem visszaél vele, hanem felhasználja arra, hogy ott lenyugtassa a bárkit, aki ott agresszíven lép fel a többiekkel, és ott megfélemlít esetleg. Nagyon sok ilyen van, de most így példát nem tudok gyorsan mondani neked.
Hogy... Az se baj. Elég, hogyha mi azt gondoljuk, hogy ez így működik.
Biztos, hogy van egyébként, és a fiataloknak nagyon hasznos.
Hát, és biztatjuk a szülőket, hogy bátran vigyék el, hogy nem arról szól maga az ökölívás, hogy agresszívá tegyék az embereket, hanem inkább arról, hogy elcsendesítsék őket, és saját magukra próbáljanak koncentrálni. Milyenek a mai fiatalok?
Hát ugyanúgy, mint minden más sportban, mindent azonnal akarnak. Lejönnek, nagyon elszánt vagyok, nagyon ő versenyezni akar, és akkor jövő héten menjünk versenyezni. Ez hosszú út azért, hogy valaki megtanuljon ökölvívni, és be tudjon menni a ringbe, meg amikor először bemennek kesztyűzni, vagy egy edzőküzdelemre elviszem őket, vagy az első ilyen bemutató meccsre elviszem őket, azért ott vannak meglepetések, mert aki odáig nagyon vagány volt, és nagyon bátor volt, ahogy ilyen hivatalos helyzetbe kerül, hogy akkor most szabályok között ott van egy fehér ruhás ember még, ugye, akit úgy hívnak, hogy bíró, meg egy ellenfél, aki engem meg akar ütni, akkor ott már nagyon sokszor elszáll a bátorság, és úgy elfelejt boxolni. Tehát a fiatalok azok kevés munkával gyorsan mindent szeretnének.
Te milyen voltál?
Az annyira más világ volt ez 20 nem tudom hány évvel ezelőtt. Én nagyon szerettem edzeni, tehát én imádtam ezt. Tehát apunak annyira, és visszatérünk megint apura, nem kellett annyira engem motiválnia és piszkálnia, hogy edzünk, hanem edzettem. Mondjuk előtte volt egy 5 év kajak múltam, ahol megtanítottak a munkára, és akkor nekem ez nem volt furcsa. Én maga az ökölívás szeretetéért csináltam, és nagyon szeretem lemenni, edzeni, futni, nagyon szeretem kondizni, és szeretem, amikor kint voltunk profiként Hamburgba, ugye ott már jó sok év eltelt már mögöttem, én nagyon szerettem ezeket az egyhangú monoton edzéseket, hogy akkor most sok héten keresztül gyakorlatilag olyan ciklikusan ugyanazokat az edzéseket nyomtuk, medicinlabdás erősítés, futások, tudtuk mikor mi jön, már csak ilyen kódokat írtak az edzők, hogy mi lesz az edzés, akkor tudtuk menetre lebontva, hogy az micsoda. És én azt is nagyon-nagyon szerettem.
Mi volt a legrosszabb edzés? Mi volt a legrosszabb feladat, amit ha megláttad, akkor már azt mondtad, hogy ez nem.
Nem a legrosszabb volt, hanem igazán a legmegterhelőbb, illetve a legstresszesebb az a meccs előtti egy hónap, amikor elkezdődött a kesztyűs edzés, amikor hozták a kesztyű partnereket, és egy héten négyszer váltott partnerekkel kellett boxolni.
De ők azért vigyáztak mindig rátok.
Hogy... Soha senkire.
Tehát, hogyha ott kapsz egy nagy pofont, akkor ott
sérül.
Lehet, hogy elmarad ott, a
meccs. Nem, az egy komplett, az minden nap az életedért kellett megküzdeni, és minden nap be kellett bizonyítani, hogy te vagy a profi, te vagy leszerződve, ő egy kesztyűpartner, és neked azt minden nap meg kell verni.
Azért jött oda, hogy
ő megkapta a kesztyűzésenként 100 euróját, és ő mindent meg akar tenni annak, hogy őt is felfedezzék, mert ő is jó boxoló, ezek tök jó ökölvívók voltak egyébként, nemzetközi szintű ökölvívók, hogy akkor hát ő is bekerül ebbe az istálóba, és mindent megtett minden nap. Ráadásul volt, amikor ketten vagy hárman voltak, és akkor ilyen 3-4 menet után váltották egymást, és akkor jött a következő, és utána a 8. menet után jött még egy harmadik, aki addig csak bemelegített, és frissen mögötte meg volt már 8 menet. Ez azért idegileg nagyon megterhelő volt, és ez heti 4-3 héten keresztül. És akkor 4-6-8-10 meneteket kesztyűztünk így hétfő, kedden, meg csütörtök pénteken. Na, ezek nagyon megterhelőek és nagyon fárasztóak voltak, hogy gyakorlatilag 3 héten keresztül 12 darab ilyen
túlélés.
Ilyen túlélés volt, igen, és minden nap be kellett bizonyítani, hogy itt te vagy a bajnok.
Nagyon érdekes, a más sportágban meg fordítva. Tehát ahogy közeledik a mérkőzés, egyre jobban lazítasz, és egyre jobban inkább vigyázol arra, hogy nehogy megsérüljél, odaérjél, tuti ott legyél a meccsen, vagy a versenyen.
Ez az utolsó egy hétben volt, igen.
Ja, hogyha akkor már csak az utolsó egy hétig
igen,
kellett
eljutni. Igen, 4 héttel a meccs előtt kezdtük el, 3 hét kesztyűzés, 1 hét utána meg ilyen rápihenés volt. De ott voltak bordatörések, voltak leütések, voltak szemszakadások, nekem is maradt el meccsem is, sőt a hanyadik utolsó előtti VB meccsemen is én 10 nappal előtte vagy egy hét előtte lesérültem, tehát volt egy hatalmas szakadás a személyemon, és akkor vittek be a Hamburgba az egyik legjobb ilyen plasztikai sebészhez, aki ott két szinten összavarta a szemhéjamat, és Ukrajnában én úgy utaztam, hogy még 3 ültés benne volt a fejembe. Úgyhogy ilyenek vannak, a madárnak a bordáját törték el, a kukónak az órát törték el, a kesztyűpartnerek, engem is volt, hogy le is ütöttek, és leseggeltem, fölkeltem, és mondtam, hogy jó, akkor egy menetet kérek pihinek, aztán ment tovább minden. Úgyhogy úgy voltak ilyenek, ott mindenki be akarta bizonyítani, hogy ő a legjobb minden nap.
Milyen egy ilyen profi háttérrel, profi környezetben, milyen a kapcsolatotok a különböző súlycsoportú versenytársakkal? Tehát van olyan, hogy versenytársi, bajtársi viszony, hogy így, mert ugye ti nem találkoztok a ringben, mert egyik ennyi, másik igen. Annyi kiló.
A különböző súlycsoportokkal azzal mindig könnyű volt, azok óriási barátságok tudtak lenni. Aki hasonló vagy ugyanabban a súlyban volt, azért ott egy kicsit fagyosabb volt a viszony.
Kerülgettétek egymást?
Kerülgettük egymást, igen, meg azért tudtuk, hogy előbb-utóbb minket össze fognak tenni majd a Hamburgban, mert ugye a sokból lesz majd így a bajnok, és akkor az úgy mindig így benéztük, hogy nézegettük egymást, bár nem edzettünk együtt, meg nem kesztyűztünk soha együtt, de a többiekkel tök jó volt egyébként egy a kapcsolat, főleg így a nekem volt egy német barátom, vagy van a Zbike, a Sebastian Zbik, vele a mai napig szoktam tartani a kapcsolatot, és ő egyel alattam volt, tehát vele nagyon jó volt egyébként így ott kint lenni, meg a többiekkel is. A nagyon távol keletiek, tehát ilyen az orosz-ukránok egy picit ilyen mogorvábbak voltak, akik ott voltak, ők annyira nem barátkoztak, de úgy mindenki tette a dolgát, tehát ez ilyen tényleg ilyen profistáló volt, hogy oda bejött valaki, akkor oda ő edzeni jött. Aztán a lengyelek nagyon jó fejek voltak még azokkal, hogy tök jól voltunk.
Volt kellemetlen ellenfeled, akit így nem szerettél? Tehát.
Volt.
Nem úgy, hogy nagyon jó, hanem ez a valamiért olyan kellemetlen.
Volt amatőrben is, illetve volt, a profiba egy kesztyűpartnerem volt. És volt, hogy könyörögtem, hogy őt ne hozzátok. Kérlek szépen, az én csak kiloldom.
Mi volt a gond vele?
Ilyen nagyon gyors, nagyon ügyes, nagyon repkedős volt. Ilyen nehéz, egy súlyjal fölöttem volt, egy francia országból származó fiú volt, egy ilyen arab nevű fiú volt. Egyszerűen nem tudtam vele mit kezdeni. Olyan stílusa volt, hogy szörnyű volt. Mindig azt vettem észre, hogy fejbe ver. Mindig. És egyszer sikerült leütni testen, olyan boldog voltam, de utána nagyon-nagyon nehéz volt vele meg, illetve amatőr meg volt egy cseh fiú, aki magasabb volt nálam, és azzal sem tudtam mit kezdeni, aztán le is sérültem, tehát voltak olyan ellenfelek, akikkel én nem tudtam mit kezdeni, főleg aki túl ügyes volt és túl jól mozgott lábon, azzal nagyon nehezen tudtam valamit is kezdeni.
Melyikek voltak a legszebb pillanataid az amatőr pályafutásod alatt?
Az azért volt több is. én mindig kiemelem ezeket az olimpiára való kijutás, az a óriási, az első volt ugye ott is, amikor Sydneybe kijutottam, akkor én voltam az első magyar, ugye 4 kvalifikációs verseny volt, és én a harmadikon szereztem meg első magyarként, a Madár meg a Lakatospali, ők meg a negyediken szerezték meg, és ott nagyon-nagyon izgult már mindenki, hogy a külévásban nincs kvóta, és akkor 21 évesen kijutottam az olimpiára, az óriási boldogság volt, az nagyon jó volt. Aztán Athénban a negyedik, az utolsó kvalifikáción jutottam ki, 5. magyarként, akkor meg azért nagyon boldog voltam, hogy na, akkor én itt a rangidősként azért mégiscsak kijutottam. Az EB döntőmet is ide mondanám, bár ott kikaptam a döntőbe, és az annyira, ott az eredmény az jó volt, mert előtte olyan meccseket, meg olyan ellenfeleket tudtam legyőzni, akik világszínvonalú kövívók voltak. A profiba is az első világbajnoki címem, amikor egy veretlen oroszt vertem meg, illetve az Ukrajnában, amikor 2 vereség után újra világbajnok tudtam lenni, idegen környezetbe, egy veretlen ukrán fiú ellen, és akkor ezek ilyen nagy büszkeségek, meg ilyen nagy győzelmek voltak.
Ezekre nagyon jól visszagondolni. Ez mindig erőt
sok
ad.
Erőt ad.
Igen. Ezzel szemben ott állnak a nagyon kellemetlen pillanatok.
Hát azt is sorolhatnak.
Amiből talán a ti sportásatok van. Talán az emlékezet kiesés a jellemző inkább arra.
Hál' Istennek az ritka volt. Volt olyan is egyébként, tehát ilyen 17 éves voltam, és Szlovákiában voltunk apuval egy versenyen, és egy nagyon kemény, nagyon erős némettel boxoltam, és akkor az első menet végén egyszer csak sötét lett. És nem értettem, hogy miért van sötét, biztosíték valami, és akkor egyszerűen így kezdett így minden világosodni, és egy ilyen fejhőkvászpali áll előttem, és így mutatja a kezét, hogy 5. És akkor jutott eszembe, hogy úristen, engem leütöttek. Föltettem a kezem, második menetben nyilván nyúlcipőt vettem, hogy kiheverjem ott a dolgokat. Szünetben megkérdeztem, apa, melyik kézzel ütött le? Azt mondja, jobb egyenesen, mondom, oké, akkor figyelek. A harmadikból megint megvertem, tehát maga mérkőzés, megnyertem, de borzasztó rossz élmény volt egyébként.
Hát most itt nevetgélek magamban, hogy ezt meséled, de ez megérni nem lehet olyan jó, de... Azért vannak olyan sztorik, amiket tényleg az ökövívóknak a meccs után kell elmesélni jó néhány órával akár, hogy mi történt.
Ennyire súlyos nem volt, hallottam, tehát sajnos volt ilyen, hogy ez profiba volt, amikor a nehézsúlyú mérkőzés után ültem a lelátón, és akkor megkérdezték, hogy figyelj, volt fönt orvos is, meg minden. És úristen, mondom, mi történt? És akkor elmesélték neki. Meg volt, hogy újra elkezdett melegíteni az öltözőbe. Hogy akkor mi most jön, és mondták, hogy nem, már voltál. De sajnos vannak ilyenek. Ezt jól ki kell pihenni, nagyon figyelni kell rá. Ha többször ilyen van egymás után, akkor azért el kell gondolkodni, hogy akkor érdemes ezzel foglalkozni tovább, vagy inkább adjuk.
Jó. A Bazsai Károly világbajnok ökölvívóval beszélgetünk.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Van, aki suttogép, van olyan is, aki mindent túlüvölt. Volt már olyan, aki félelemből más karjába dőlt. Van, aki integet, van olyan is, aki párszor hátra néz. A vonat füttyent, a földre könnyül, a vándor útra kész. Van, aki odébb áll, van, aki szigorúan figyel. A jegyemet nézem, hogy ezzel a számmal meddig mehetek el. Van, aki mit sem ért, van, aki szerint ez csak véletlen. Hogy a jegyemen nagy betűkkel miért írja azt, hogy végtelen. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Van, aki hátradől, van olyan is, aki szorít még helyet. A tömegben állva szól egy hang, hogy jegyeket, bérleteket. Van, aki stabilan áll, van, aki épp egy újság mögül figyel. Hiába minden indulat, innen úgysem mozdulok el. Nagy az aj, de attól tisztán hallható, ahogy leszállásra kényszerít engem a hangos bemondó.
turn wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
Változik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Fiatalság, bolondság, ennyi kell csak manapság. Fiatalság, bolondság.
Na Gyuri bácsi, mi legyen?
Pixa, jöhet a buli.
Már a csórodnál, és csóró vagyok, mert a pókerben nem jöttek úgy alapon.
Hol itt?
Ez dobta a gép, és már nem vagyunk rajó, de a
kaszinóba, remélem még dolgozhatok.
Fiatalság, bolondság, ennyi kell csak manapság. Fiatalság, bolondság, minden más csak hazugság. Megadta! Sok-sok év, sok-sok kilométer, voltunk sokat a reptéren. Szállt a sok-sok gépmadár, és mindig szeretjük egymást, Klárikám. Fiatalság, bolondság, ennyi kell csak manapság. Fiatalság, bolondság, minden már csak hazugság. Megadta! Tudjátok, miért ilyen szép? Mert kordába van tartva. Klárikám, hol a Rolexen?
Fiatalság, bolondság, ennyi kell csak manapság. Fiatalság, bolondság, minden más csak manapság.
Dobott a napig, ez a lasti dasz, 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 dobott a napig, ez a lasti dasz,
Klárikám, megadta!
Just like my Rari, you're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, 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 out a liter. If you're keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say. Let me take you dancing. Two-step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.
Like da-da-da-da.
Just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, 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 be my waitress. Now we not in love, so let's make it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I'm gonna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean. Take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.
Like da 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 da.
Let me take you.
Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Balzsek Erővilágban a Kökővel beszélgetünk. Aztán szép lassan vége lett az Ökölvő pályafutásodnak, és elkezdtél foglalkozni már gyerekekkel, vagy hát mint edző és sportvezető az Ökölvásban maradtál. A versenyzés időszaka alatt kialakul az emberben egy kép, hogy amúgy milyen a sportága. Aztán, amikor kilép belőle, mint aktív versenyző, edzőként vagy sportvezetőként, akkor talán egy picit átrajzolódik az egész, hogy milyen is az ökölvívás, milyen a felhozatal, milyenek a versenyzők, milyenek az edzők, milyen a szakma. Neked könnyű volt ez a, még mielőtt a végére érünk, könnyű volt az átállás? Tehát könnyen hagytad abba magát az ökölvívást?
Az ökölvívást azt majdnem azt mondom, hogy könnyen hagytam abba, már nagyon megterhelő volt, nagyon-nagyon kellett saját magamat motiválni arra, hogy napi nap lemenjek, illetve nem is arra, hogy lementem napi nap, hanem bent a mérkőzésen, fönt tudatsam bent magamban azt a tüzet, ami ehhez kell. Már nagyon sok energiát kellett arra fordítanom, hogy motivált maradjak meccs közbe. És nem éreztem jól magam így a ringbe az utolsó néhány mérkőzésen. Lehoztam, mert le kellett hozni, és nagyon szerettem visszatérni, nagyon szerettem volna újra világbajnok lenni, nagyon szerettem volna világbajnokként abbahagyni az ökölvívást, ami hál' Istennek sikerült, de már rengeteg olyan belső energiát kellett mozgósítani, ami már nagyon fárasztó volt.
Akkor már fájt nagyon.
Fájt, igen, akkor már fárasztó volt és fájt. Tehát most mindenféle ízületi kopás, persze az ember azért, jónak mondom, az élsport azért koptatja az embert, koptatta minket is, mind ízületileg, meg mind izomzatilag, mint ugye idegileg, azért ez nagyon megterhelő, és az persze 19 vagy közel 20 év után azt mondani, hogy akkor itt vége, azért az megrázó volt, de még mindig jó érzéssel tudok az ökölvívásra gondolni. Maga az után az átmeneti időszak volt borzasztó nehéz, hogy akkor nincs ökölvívás.
De volt terv?
Terv volt, mert ugye nagyjából megcsináltam a sportmenedzseri diplomámat, úgy nagyjából úgy elképzeltem, hogy mi akarok lenni, meg mindenféle lehetőségbe úgy belekaptam, de úgy mindent is csináltam, de igazán semmi nem volt még. És akkor az olyan nagyon-nagyon megterhelő és nagyon idegörlő időszak volt, és akkor úgy nagyon kerestem a helyem, hogy hol legyek. Persze, mert nem volt ökölvívás, maga nem az a rendszerben voltam, volt már család, őket el kell tartani, tehát ez egy nagyon-nagyon megterhelő és kemény időszak volt, aminek meg is lett a bőtje, de néhány, hát ilyen hosszú idő után, most nem egy másfél-két év után, azért másfél év szerintem volt, hogy ő helyemre kerüljek.
Hát a bőtje nálad talán az egyik legnagyobb harcaid közül az egyike volt a betegséged. Hát most nagyon furcsán fog hangzani, a második, és vélhetőleg a lezáró menetnél már ismertük egymás közelebbről, és nagyon furcsa volt azt megélni, amikor egyik reggel bejött, és mondott, hogy figyelj, Pisti, az van, hogy. És ezt úgy nem tudtam értelmezni, hogy most akkor elmegyek néhány hónapra, nem fogunk találkozni, de utána visszajövök, és azért...
Hát szólnom kellett a főnöknek, igen, hogy miért nem vagyok igen, de a hogy, munkahelyemen.
De hogy érted, hogy bejön a kollégád, és akkor mondja, hogy figyelj, most van ez a betegségem, és ez egy nagyon hosszas kezelés, hát tönkre fogok benne menni rendesen, de utána visszajövök. Tehát, hogy ezzel azért nem napi szinten találkozik, az én meg ilyen nem találkoztam, hozzáteszem, és hogy...
Hát nem is fogsz.
Nem, nagyon nem ezen vagyok, és nagyon örülök, hogy túl vagy ezen, de hogy azért ez iszonyat erős tartás kell hozzá, hogy ezt úgy kezeld, ahogy te akkor kezelted, és én nem tudom, mennyi látszott rajtam a megdöbbenés, meg a... Én nem is tudom, tehát ezeket igazából leírni, ezeket az érzelmeket, mert ez egy majdnem elköszönés, de nem elköszönés, csak egy ilyen picit ilyen szünetre elmegyünk, de ez mégse szünet, és nem egy tápénzes távollét, hanem ez egy olyan, hogy mész egy olyan harcba, vagy olyan küzdelembe, ahol lehet, hogy nem sikerül az egész úgy, ahogy ezt szeretnénk, de végül aztán sikerült, tehát hogy végül rendeződött, de hogy azért kaptál te küzdelmet az életedbe rendesen, és talán ez volt az egyik legnagyobbad, és ahogy említetted, hogy meglett a bőtje, akkor talán erre gondoltál. Igen. Én nem tudom, hogy erről kell-e, szeretnél-e, érdemes-e beszélni.
Nem titok,
talán... Talán hozzátartozik ez is Balzsai Károlyhoz, hogy azért nem csak a sportolói pályafutással küzdött meg, és a küzdelem az jó értelembe véve, hanem egy komoly betegséggel is.
Igen, ugye két hulláma volt ennek a limfoma nevű betegségnek, és amikor én megtudtam, hogy ez mi is, akkor persze én is elkezdtem, akkor még nem volt AI, meg ilyen hasonló okosságú, még csak a Google volt, vagy gyorsan a feleségemmel kigoogliztuk, hogy ez mi is, és nem értettem az asszisztens, vagy nem is tudom, ki mondta el, hogy mit találtak ugye a leletembe, amikor mondták, hogy limfoma, de hál' Istennek, mert nem leukémia. És azt mondja, akkor ez most miért? Akkor ez most ez jó. Gyakorlatilag ugyanaz a kettő a betegség, mégis ez az egyik sokkal jobban gyógyítható és kevésbé veszélyes, mint a másik, de azért ez is elég erős volt. A gyógyító módja az gyakorlatilag ugyanaz. Tehát ugyanazok a kemoterápiás kezelések ugye az első körbe, második körbe pedig ugye maga, amikor visszaestem 4 év után, akkor a csontvelő transzplantáció, és akkor minden ezzel járó olyan dolog, ami marha kellemetlen. Aztán azt ott végigélni, meg azt ott végigcsinálni, nagyon... Már minden bajom volt, hogy újra kórház, újra, tehát ettől volt nekem megint rosszul lét, megint stb. Megint a család aggódik, megint kiborulnak, csajok mit fognak szólni, mármint a lányaim, stb. Iszonyatosan bosszantott, hogy nem tudom tenni a dolgom. És mondom, én mennék előre, mint az őrült, de nem lehet, mert most akkor minimum fél év, hát körülbelül annyi volt, igen, hát körülbelül 6-7-8 hónap volt, azt hiszem, így mindennel együtt. Kiesek így mindenből. És ez borzasztóan bosszantott, és amikor ez kiderült, ugye akkor mentem be hozzád, ugye én erre emlékszem, hogy ez ilyen szép napsütéses idő volt, de aztán ott annyira nem láttam, hogy úgy megdöbbentél, azt nagyon pozitív voltál, és mondtad, hogy jó, semmi gond, nem is tudom, mert ezt mondtad, de hogy akkor várunk vissza, meg sikerülni fog, még adtál egy vers tippet is, hogy ez a te kedvenced, aminek az a vége, majd mindjárt elmondod, hogy mi az, mert most így nekem kiesett, hogy ember legyél, fiam. És én ezt kinyomtattam, és a steril szobámban ezt kiraktam. És az velem ott volt. Volt még egy ilyen vers részlet, azt a feleségemtől kaptam, és én ezt olvasgattam ott bent. És akkor az ember mindig úgy megkeresi, hogy megtalálja, hogy mi ez, mert ez is egy tanítás, tehát ez a betegség is egy út, hogy miért lettél beteg, hogy tudod ezt kezelni, és mi kell ahhoz, hogy ezen túl legyél. És én úgy gondolom, hogy ezen így túlmentem, úgyhogy rengeteg bölcsességet meg okosságot tanultam ebből, és úgyhogy egészen másképp élek azóta, és más a polc rendszerem, mint ami előtte volt, és ez kellett ahhoz, hogy úgy a helyemre, meg úgy az utamra kerüljek, ahol én most úgy gondolom, hogy a helyemen vagyok.
És túl lettél rajta, és sikerrel lépted meg. Iszonyatosan sokat tanult azért ebből az ember, hogyha egy ilyen betegségen túllép, vagy hát legyőzi, és vissza tud állni oda, ahonnan amúgy elindult ebben az egészben. Én amúgy felmérni sem tudom, vagy elgondolni sem tudom, vagy elképzelni sem tudom, hogy milyen érzés lehet az, hogy már van tapasztalatod abban, hogy egy ilyen kezelés mivel jár, és ez még talán a második alkalom még sokkal durvább volt, mint az első, és ezt már tudtad előre, hogy mi vár rád. Viszont azt is, hogy neked folytatnod kell tovább az egész munkádat, és utána már mint edző és sportvezető folytattad tovább az egész ténykedésedet. Én továbbra is úgy látom, hogy a sportágban te, ahogy a bemutatód alkalmával én elmondtam, hogy megkerülhetetlen vagy. Ilyen szempontból viszont tényleg érdekes az ökölvívás közege, mert lehetne jobb a magyar ökölvívás helyzete. Én most is sportvezetőként mondom ezt. Talán most már van is lehetőség arra, hogy ez változzon. Vannak olyan alakjai a sportágnak, akik minden fronton próbálnak hazai nemzetközi szintéren lépni ennek érdekében. Nagyon röviden csak ezzel kapcsolatban, hogy van jövőképe magyarok, hogy most ugye marad az olimpián, ez a World Boxing is megalakult, ennek köszönhetően azért egy erős lobby erő lépett elő, hogy az olimpián ott tud maradni az ökölvívás, ezért biztos egy pozitív táptalja lehet itthon is a toborzásnak és a fiatalok motiválásának, vagy hát a már meglévő ökölvívóknak a bentartása érdekében a rendszer szempontjából. Jó irányba haladunk, rendben lesz minden, megvan mindenünk, számíthatunk később eredményekre. Mindenféle nagyon komoly szakmázás nélkül, csak hogy tényleg én azt látom, hogy az ökörös megy előre, tehát hogy ez csak egy szubjektív dolog, én kívülről látom ezt, és
önmagában az a fajta amatőr népszerűség, vagy amatőr népszerűsítés, amely megy a tévében különböző műsorok kapcsán, amit említettünk, hogy youtuberek boxolnak már. Tehát ez a népszerűség nekem lehet, hogy egy álca, de úgy látom, vagy úgy érzékem, hogy azért való segíti az ökölvívást, hogy előre menjen. Aztán, hogy ebből milyen eredményesség jön ki, mert ugye mi olimpiát várunk mindig, és nálunk szinte sajnos csak ez az eredmény, hogy ez meg lesz, itt megvan itt, tehát jól érzékelem azt, hogy ez most előre felé megy.
Igen, mert a népszerűsége, ugye lejön a felnőtt, annak van egy, vagy egy kisebb testvére, van hogy a fia, valakit előbb-utóbb lehoz egyébként, vagy egy, ugye ha sokat látják a tévébe, akkor leviszik a boxerem, mert azt mondják, hogy gyerek, új, ez vagány. 17-18 éves gyerek lejön, akkor lehet, hogy az öcséből lesz egyébként ökölvívó, akit lehoz magával. Én azt látom, az ökölvívás azért szűkül, mindegyik sportág, ugye az alap létszáma szűkül, de számomra még mindig megdöbbentő, és ez annyira pozitív, és annyira jó, hogy vannak még olyan fiatalok, akik nap úgy tesznek a sportért, meg magukért, hogy ők olimpiára akarnak menni. Nagyon nehéz ezeket megtalálni egyébként, de még mindig vannak. Vannak a mostani felnőtt válogatottban is olyan fiatalok, van olyan is persze, aki csak nagyjából edz, meg nagyjából szorgalmas, de eredményt vár, persze abból igazán nem nagyon lesz eredmény, és van, aki teljesen oda teszi magát, és odafigyel mindenre, az legújabb mindenféle tudományos ágakat is ugye figyelembe véve, és vannak fiatalok is, ilyen 17-16 éves srácok is, meg lányok is, akik élnek halnak ezért a sportért, egy héten sokszor lemennek edzeni, egy nap akár többször is, figyelnek magukra, figyelnek, hogy úgy étkezzenek, úgy pihenjenek, és őket kell úgy megfogni és úgy támogatni, hogy abból később olimpia legyen, de én úgy gondolom, hogy lesz, ez egy nagyon nagy megkönnyebbülés nekünk, hogy a 28-as olimpián biztos, hogy rajta leszünk, és a világszövetség meg a világszintű ökölvívás az nagyjából rendeződni látszik. Én úgy gondolom, hogy most a magyar ökölvívás is nagyjából egy irányba kezd lenni, mindenki megtalálja előbb-utóbb a helyét itt a elmúlt évek nagy nyüzsgésében. Valahogy ki fog alakulni az, hogy mindenki a helyére fog kerülni. Most vagy, hát ugye valahogy a szitátrázók, a kavicsok ott lesznek, ahol lenni kell, lenni. És akkor igen, és akkor el fog indulni valami most már, az, hogy picit nyugodtabbak, 90%-ban a kedélyek így a nagy magyar ökölvívásban, és akkor végre elkezdődhet, még mindig nem látom nagyon 100%-ig, de egyre jobban, hogy a szakmára is fordul már a figyelem, és most már elkezdünk a fiatalokkal, meg magával a szakmával és az ökölvívással foglalkozni.
Na ezzel le is zártuk az ökölvívást, Károly, mint édesapa. Milyen három nővel egyháztartásban élni? Én biztos nem kérdeztem még ezt még soha tőled senki, de így, ahogy néztem a nyilatkozatokat a két lányod között ülve, vagy akár a párod, vagy feleséged mellett, azért lehet, hogy te vagy a küzdősportos, de hogy nem te vagy a főnök otthon, ezt azért megkockáztatom.
Harcolnom kell azért. Tehát az életem fiatalkorom, meg így a felnőtt koromnak is így a küzdelmeit azért most néha hasznosítom. Tehát ráadásul még a kutya is szuka. Ugye szerkesztő úrral már beszélgettünk így a kutyákról. Tehát, és az is fiatal korában marhára hiszt is volt, és azt is nagyon keményen meg kellett fognom, és kivágni az a házból, mert az elején még a házba volt, és utána a három maradékkal megküzdeni, hogy miért vágtam ki a kutyát. Na mindegy, úgyhogy igen, a feleségem ő ugye szertornász volt, és ő is egy elég erős egyéniség, neki is megvannak a határozott véleményei. A nagyobbik lányom, majdnem azt mondtam, hogy talán ő a legkönnyebb eset, persze most már túl van a kamaszkoron, mert idén lesz 18, és ő is kezdi megtalálni az útját, és úgy szépen kezd lehiggadni. Vele nagyon könnyű, meg könnyebben megtaláltuk így a közös hangot, és őt meg tudtam győzni különböző érvekkel, különböző praktikákkal, kis apró cselekkel, de mindig úgy valahogy úton tudtuk tartani, és erre jött a kisebbik lányom, ugye a Hanna a nagyobbik, a Jászmin a kicsi, aki viszont, ha kell, a hónaljáig föltépi a kéziféket, és akkor itt megáll, és amíg nem az van, amit ő mond, addig egy akármi történik.
Ő a tornász?
Nem, az öntusázó. És ő a falon keresztül.
Ő másik a tornász.
Igen, 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 a Hanna a tornász volt, most már sajnos, de mindegy, de ott maradt a tornateremben. De a kicsi azt nem tudtuk még se fizikai erőszak meglebegtetése mellett sem, tehát nyilván nem bántottuk, de azért kilátásba helyeztük, hogyha valami nem történik, akkor lehet, hogy valami hasonló motivációs mozdulattal majd, ezt tőled hallottam egyébként, majd rendre intjük, de nem lehet egyébként. De ő is elég erős egyéniségek, úgyhogy igen.
Nézd, a sporthoz kell.
Ez a sporthoz kell.
És nagyon sporthoz... eredményes is.
Nagyjából igen, ugye még csak...
Nagyjából, hát korosztályban hát sokszoros bajnok
meg. Hát sokszoros bajnok, igen, meg tavaly ő nyerte ezt a U15-ös Európa-bajnokságot, ugye ott a csapatot is, meg a vegyes váltót is megnyerték.
Nem olyan rossz meg az egyéni, azért
ez. Igen, ez így jól indult. Az ötusa az neki, meg a sport az mindenek felett, és akkor így az összes többi az meg intézzék el a szülők, meg a tesók.
Az iskolát is beleértve?
Azt úgy nagyjából lehozza, tehát azzal nincsen baj, meg az iskola nagyon támogatja egyébként. Tehát hál' Istennek annyira nem dobja félre a sulit, az talán így a második, harmadik helyen van, de egyébként így ezzel nincsen baj. Nincs vele baj. Jó gyerekek, tehát a két kezünket össze tudjuk tenni a feleségemmel, hogy két jó gyereket nevelünk, és nincs olyan óriási nagy probléma, mint amit néha hallok, meg néha látok. Tehát kamaszok, meg lányok, persze, meg elég erőszakosak, tehát néha össze kell kapnom magam, és mindenféle olyan fondorlatos tapasztalatot be kell vetnem, hogy a felszínen maradjak.
Hát, hogy felszínen maradja talán egyrészt, hogy irányba tartsad őket másrészt, aztán mivel, hogy hát sportoló, szép lányok, előbb-utóbb majd jönnek a kérők. Balzsa Japu meg ki tudja, mit fog akkor javasolni a lányoknak, vagy a kérőknek, a fiúknak, akik esetleg majd őket megkörnyékezik. Ilyen nem úgy szoktál gondolkozni?
Szoktam, és jó néhány hónap ezért talán, mert tavaly nyár óta ilyen heti 3-4 edzéssel igyekszem, hogy Balzsa Japu olyan formában legyen, hogy
ja, azt hittem, hogy már azóta őrt állsz.
Nem állok.
Szolgálatban vagy újra.
Még olyan nagy fiúzás, így időszak még nem kezdődött el. Persze
bánod azért.
Annyira nem, de látom rajtuk, hogy azért úgy a nagy szerelmekre már ők is úgy, mert lányok meg tetszik ez a fiú, tetszik az, ez most nem írt vissza, stb. És elkezdődött.
Miért nem írt vissza? Tehetsz róla?
Én nem fogom. Tehát azt sem szeretném, hogy most 30 évesen még mindig ott a kis szobában ott lakjon mellettünk, és akkor ott a nagy házban ott olyan jól el leszünk. Ez az életrendje, én ezt elfogadtam egyébként, természetesen féltem, ne legyen nagy baja, csalódások úgy is fogják érni, ezt meg kell, hogy tapasztalja, de igyekszem olyan apuka lenni, hogy bármi olyan problémája van, akkor forduljon hozzám, és akkor én éjszak elmegyek érte bármilyen szórakozó helyre, nyilván nem fogok senkit bántani, persze, meg igyekszem ilyen lenni, de persze aggódom és féltem őket, megismerem a mai fiúkat, és nem is az, hogy féltem, vagy inkább sajnálom néha őket, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz a párválasztás, és egyébként ha fiam lenne, sem lenne könnyebb, mert nagyon nehéz most egy olyan, így a sportvilágán kívül, én úgy gondolom, egy olyan értékrend, olyan jó szellemiségű pár találni, hogy akkor azt mondom, hogy oké, vele leélem az életem.
Hát nézd, lehet, hogy ez az ő dolguk lesz, és hogy nagyon helyesen mondtad szerintem, hogy lesz ebbe bőven csalódás, meg de szép dolog is, és szép élmények is lesznek benne, de ezt ha nem tapasztalják meg maguk, ebben a szülők azért valami keveset tudnak segíteni.
Nem fogom tudni, és nem is akarom mindig mindentől megvédeni, mert akkor meg ott marad, mondom, 35 évesen, és akkor még mindig ott velünk együtt lesz. Menjen és élje az életét. Bizonyos kereteken belül.
Ebben meg már segítesz?
Igen. Vannak már erre is terveim. De persze meg fogják tapasztalni, és akkor majd ők eldöntik, hogy mikor kivel, és hogy fognak ilyen párkapcsolatot létesíteni, vagy szerelembe esni.
Hát minél kevesebb izgalmat okozzanak neked, ez a legfontosabb. Igen. Talán, és akkor béké és nyugalom lesz a családban.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Jön a city! Jön a finomság, jön a bomba, jön a mennyország, jön a halál, aki megoldja, jön a bomba, jön a hop, 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 ez a szeme, amit bezárunk, ez a szíve, amit kitárunk, ez a halál, aki megoldja, jön a bomba, jön a hop, 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 gyere bomba, mondd el nekem, hogy mit szeretnél, gyere bomba, úgy szeretném, hogy szeress belé. Gyere bomba, mondd el nekem, csak súg meg. Miért jó a fáj, miért jó a ége, ha ége.
vagomba, jön a bomba, jön a hop, 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 hop. Ez az élet, ez a börtönő, szabadulnék a börtönből, ez a halál, aki megoldja, jön a bomba, jön a hop, 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 hop. Gyere bomba, mondd el nekem, hogy mit szeretnél. Gyere bomba, úgy szeretném, hogy szeress belé, szeress belé. Gyere bomba, mondd el nekem, csak súlyt meg. Miért jó, ha fáj, miért jó, ha ég, ha ég, csak égek el érted.
Nemzeti Sport Rádió.
Lehet zöld az ég, és lehet kék a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó. Így én keresem a feketét a fehérben, keresem a vonalat a tenyérben, de érzem azt, hogy nekem így jó, jó, jó. Ceruzával rajzolt fantomkép, esküszöm, van mint én. Hát mit is tettem, bárcsak érteni. Itt járok, mégis szabadon én. Vonz a veszély, bár örültnek látszom, de nézd meg jó, kinek is árthatnék. Zöld az ég, és lehet kék a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó. Rám vigyorog a tükröm, majd furcsán néz, valamilyen laza trükkel már megint új arcot cserél. De érzem azt, hogy nekem így jó, jó, jó. Legurult az égről most, ahol biztosan teljesen tele volt. Velem is megtörtént, de nekem így jó, jó, jó. Felnőhetnék, csak becsapás, hogy nagynak látsz. A külsőség is csak kifogás, egy megtévesztő más. Mert lehet zöld az ég, és lehet kék a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó.
Lehet kék a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó. Mert lehet zöld a fény, és lehet kék a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. Amerikába is így jutott el az a hajó. Mert lehet zöld az ég, és lehet kék a fű, nekem mindegy, ez végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, tudod, Amerikába is így jutott
Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is kérmes világ! Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Magyar sikerek gyaloglásban az atlétikai EB-n megemelik a Duna víz szintjét Paksnál, marad a napos, száraz idő. Ötvös Árdin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
A hatodik helyen végzett Venyercsán Bence a férfi gyaloglók maratoni távján a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A BHS-e 30 éves magyar sportolója a 4 perces büntetőzónás jelenléttel is új magyar rekordot állított fel. A hölgyeknél országos csúccsal a 10. helyen ért célba a Spiller Tiziana a női gyaloglók félmaratoni versenyén, míg Kovács Alexandra a 23. lett. Ugyancsak országos csúccsal a Szent György Izita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili alkotta magyar női 4x100 méteres váltó, bejutott a ma esti döntőbe. Bánhidi Farkas Petra viszont 6 cm-rel lecsúszott a női távolugrás holnapi fináléjáról és a 16. helyen zárt. Milák Kristóf előfutamában 3. helyen végzett, összesítésben pedig a középdöntőbe jutott 50 méter gyorsan a párizsi úszó Európa-bajnokságon. 200 méter vegyesen Kós Hubert is ott lesz a középdöntőben, akárcsak a nőknél 200 pillangóna mindössze 16 éves Kertész Buróka. Ugyanebben a számban Jakö Viviennek viszont nem sikerült a továbbjutás, és 100 háton Rácz Zsombor is búcsúzott az előfutamok után. Ma két mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 16 óra 30 perctől az Újpest az MTK-t, míg fél 6-tól a Nyíregyháza a Kisvárdát fogadja. Az újpesti találkozót az M4 Sporton, míg a nyíregyházi összecsapást az M4 Sport Pluszon láthatják élőben. Mindkét meccset a Nemzeti Sport Rádióban is követhetik. A Paris Saint-Germain leigazolta a Barcelonától a spanyolok világbajnok futballistáját, Ferran Torrest. A 26 éves támadó, aki az idei világbajnoki döntő győztes gólját szerezte, 2031-ig kötelezte el magát a francia sztárcsapathoz.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Egy héten belül mínusz 140 cm lehet a Duna vízállás a Paksnál, ami az atomerőmű teljes leállítását jelenteni. Ahhoz szükséges a fenékküszöb létrehozása, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter hangsúlyozta, ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet róna az országra. Ma újabb 5000 tonna kő érkezik Pakshoz és Duna-Szent Benedekhez, a víz alatti gáthoz, amivel mesterségesen meg lehet emelni a vízszintet. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távolmaradása Pakstól. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszíni sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokat mondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. A Fideszhez hasonlóan reagált a Mi Hazánk is. Torockai László pártelnök szerint Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. Átfogó vizsgálat indul a Magyar Állam és a 4iG cégcsoport közötti kapcsolatok feltárására, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán arról írt, hogy az elmúlt években a 4iG a Magyar Állam egyik legjelentősebb stratégiai és informatikai partnerévé vált. Éppen ezért közérdek pontosan látni, hogy milyen szerződések születtek, azok mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és megfelelően szolgálják-e Magyarország érdekeit. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott város részben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás.
Közlekedés.
Munkavégzés miatt torlódik az M3-as autópálya határ felé vezető oldala. A 62-es és a 70-es kilométer között csak egy sáv járható. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk, csak a keleti, észak-keleti tájakon lehet kevés gomoly felhő. Holnap este egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszaka 12-19, holnap napközben 32-37 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ezt látnod kell, most mi jövünk végre. Történelmet írunk a jégre. Tőlünk visszhangzik az ég is. Alig hittek bennünk, de itt vagyunk mégis. Megküzdünk, hogy a világ lássa. Mikor más fékez, mi akkor lépünk a gázra. Hisz együtt elfelejtünk félni, ha a kételyek kapuját át kell lépni. Semmi, de semmi nem állíthat meg. Tisztán látom a célt, tisztán látom a célt. Semmi, de semmi nem állíthat meg. Tisztán látom a cél. Zászlót fel, most mi itt a pálya. A legendák előszobája. Hosszú út áll mögöttünk. Nem lesz parton, győzni Írjuk még a szemünk serebben. Rég megtanultuk, nincs lehetetlen. Együtt érünk fel a csúcsig. Minden fejben dől el, rajtunk múlik. Megküzdünk, hogy a világ lássa. Mikor más fékez, mi akkor lépünk a gázra. Érzem, mindig is erre vártunk. Végre teljesülhet minden álmunk. Semmi, de semmi nem állíthat meg. Tisztán látom a célt, tisztán látom a célt. Semmi, de semmi nem állíthat meg. Tisztán látom a célt. Zászlót fel, most még a pályam.
Oh, Nemzeti Sport Rádió.
Let's start living dangerously.
Slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9.
Bezsek erővilágban a kökével beszélgetünk. Hogy telnek a mindennapért, hogyha éppen nem édesapa vagy, nem ökölvívást oktatsz, szakágat vezetsz? Mit csinálsz olyankor? Kutyát sétáltatsz?
Na, ez nagyon ritka egyébként, hogy ilyen van. Tehát ugye hétköznap persze, akkor reggel korán kelünk, hát a feleségem hajnalba viszi be ugye a kisebbiket, a Jászmint ugye az úszásra, egy heti négyszer, ugye ők 5-10-kor már indulnak, és akkor én megyek a Jászminért 7.30-ra, és akkor viszem be a suliba 5.50-re vagy 8-ra. És akkor utána, ahogy bevittem, én megyek be a Honvédba, és akkor ott teszem a dolgomat, vagy délelőtt letartok egy edzést, vagy éppen szakágvezetői feladataimat látom el, vagy éppen, hogyha van egy órán másfelem, akkor éppen a saját edzésemet levezényelem, és akkor délután megint akkor van egy ilyen kis jövésmenés, hogy a kisebbiket kell visszavinni edzésre, mert nem ér be, nem azért, mert nem bír, bemi egy trollival azt az 5-6 megállót, csak nem ér oda edzésre, mert tusázok, elvetemültek, borzasztó sokat edzenek, És akkor este otthon, nem is tudom, ilyen 7:30-8 körül, néha 8:45-9 találkozik a család, és akkor ott megint együtt vagyunk egy fél órát. És akkor a hétköznapok ilyenek. A hétvége az meg általában verseny, szombaton ugye edzések, a tornászok, öttusázók is hétfő vagy szombat délőtt edzenek. Természetesen ökölvívás és bevezettem, mondom, én nem fogok otthon ülni egyedül, mondom, akkor viszem én is a csapatomat.
Egész család edzok, te is.
Akkor muszáj nekünk is edzeni.
Szegény versenyzők ezt tudnak, hogy ezért van ez.
Nem. Viszem őket futni, vagy bármilyen más edzésre, de nagyon sokszor ugye verseny van, vagy tornaverseny van, vagy öttusa verseny van, vagy én megyek a saját versenyemre, mint ökölvívás, és ezért is nehéz a családi nyaralást ugye összehozni, mert mindig elmondom, hogy épp sőt, én elmondtam, hogy itt 3 versenynaptárhoz kell igazítani, amit az elmúlt 2 évben már nem sikerült, úgyhogy általában az ökölvívás az sérül, és akkor majd azt valahogy meg kell oldani, vagy egy öttusa versenyre megy ki az egész család, és akkor az a mi nyaralás.
Az a nyaralás.
És akkor az a nyaralás.
Hát a sportoszülők általában így szokták.
Úgyhogy így, de egyébként, ha van egy kicsi időm, akkor igen, kutyát sétáltatok, vagy ott a kertbe valamit csinálok, mert kert nincs, mert amióta kutya van azóta, az most nem jellemzem, hogy néz ki a ház körül, de akkor igyekszünk ott a házat, a feleségem meg segítek ott rendbe rakni, meg akkor egy picit együtt vagyunk, és néha együtt elmegyünk esetleg egy moziba, vagy nagyon ritkán valamit kirándulni, vagy sétálni, hogyha jó idő van.
Gondolat erejé még visszatérve a pályafutásodra. Hogy jellemeznéd a pályafutásodat? Hogy foglalnád össze?
Én szerencsés vagyok, mert én sokkal eredményesebb akartam lenni, viszont ebből a kevés eredményből én úgy gondolom, hogy egy sikeres pályafutást tudtam végrehajtani, és ezért vagyok szerencsés, és ezért is ugye visszatérve a profi ökölvíváshoz, hogy a profi ökölvívás mennyire népszerű, ezért én úgy gondolom, hogy én egy sikeres sportolóként tudtam befejezni a pályafutásomat, és el tudtam érni egy csomó olyan dolgot, amit nálam sokkal eredményesebb sportolók nem tudtak elérni.
Hogy látod a következő 5-10 évedet?
Hát ugye minél eredményesebb legyen a csapat, és ugye a tavalyi évben elkezdtük már így a nemzetközi versenyeken is egyre jobbak lenni, és úgy kezd beérni a munka. Igyekszem a fiatalokat is ugyanebbe, bár ott nagyon nehéz, meg ott kisebb azért a merítés, mint a felnőtteknél, tehát ebben az irányba, vagy ebbe az irányba, és majd a nagy magyar ökölhívást is olyan szintre segíteni, illetve dolgozni benne, hogy akkor az olimpia, azon izguljunk, hogy most kijutunk, vagy nem jutunk ki az olimpiára, hanem hogy hány pontszerző, vagy esetleg egy dobogóra fel tudjunk állni. Bár ugye hát azt ugye beszélgettük is már, hogy az egy hatalmas lépcső, ugye az 5.-6. helyekből fölépni a 2.-3. helyre, esetleg az első helyre, azért ahhoz még sok év kell, és sokkal tudatosabban és céltudatosabban kell ezt végrehajtanunk.
Ebben hol van Balzsai Károly? Mármint, hogy az elkövetkező 5-10 éved, amit te magadnak itt szeretné elérni, szeretné véghez vinni, nem csak ökölvívás terén. Van-e olyan, hogy te most nem ökölvívsz bármilyen szinten is? Tehát edzés,
az a baj,
edzősködés.
Az a baj, hogy nincsen igazán, hogy nekem így maga az ökölvívás, meg a maga sport léte, az, meg ez az egész sportközeg és a sportvezetés. Nem, a sportirányítás nem mondanám, mert nem irányítom a sportot, de így azt mondom, hogy a sportvezetésben én úgy megtalálom a helyem, vagy úgy el tudom helyezni saját magam, és nagyon jól is érzem magam. Vannak olyanok, például a műsorvezetés, vagy van egy újság, és annak az online felületén néha csinálunk néha hetente egyszer egy ilyen interjút sportolókkal, van egy magazin műsor, egy ilyen megyei online tévének a magazin műsor, amit szoktam vezetni, ami teljesen nem ökölvívás. Ha nincs ökölvívás, akkor nyilván ez lenne egyébként. Azt így nagyon szeretem, meg azt kikapcsol. Úgyhogy valahogy ezt így tovább vinni, és minél előrébb jutni, és minél sokkal többet tanulni, meg minél előrébb képezni magam ebbe a sportirányítás, sportvezetésbe. Még a sportirányítás pedig azt nem akarom, mert az nagyon nehéz, és az kemény dolog. Tehát ebbe a sportvezetői, meg a saját szintemen lévő ökölívó srácokat úgy terelgetni, hogy eredményesek legyenek, és 5-10-15 év múlva úgy gondoljanak vissza, hogy úristen, mennyire jó volt, és jó élményeik voltak, amellett, hogy még jó eredményeket is értünk el.
És a zene? Hol található a te életedben?
Hát edzésen mindig, bemelegítésnél azért a zene az már régről benne van. Vannak jó, meg vannak rossz élményeim is. A rossz élményekkel kezdem, amikor a 2000-es olimpiára Sydney-re készültünk, Tatán, és mindig a madár választottam, ő volt a legerősebb, és ő mondta meg, hogy, hogy milyen, milyen zenét tegyünk be, és mindenkitől elnézést kérek, nem azért, mert rossz vagy nem rossz, én úgy gondolom, hogy ökölivó bemelegítéshez az Apostol együttesnek a best of-ja nem megfelelő, és főleg nem azt heteken keresztül hallgatni, és nagyon-nagyon vártuk már, hogy esetleg betegyünk
más valami. Más legyen a legerősebb.
Valami más legyen, és akkor utána, amikor a madár elment profinak, és akkor én léptem elő, mint csapat kapitány, akkor már ilyen sokkal vegyesebb, mindenfelé ilyen szkútertől kezdve mindenfelé más, ilyen pörgősebb zenék, magyar zenék így becsatlakoztak. Egyébként nagyon vegyes, így a Rammsteintől kezdve a mostani ilyen reppelős, meg ez a nagyon cicergős, jól megmondom, és csúnyákat beszélek, zenék is között is vannak egész-egész elviselhetőek, meg így a retro zenébe is én nagyon-nagyon szeretem ezeket a így összeválogatni, tehát a Spotify-on valaki így belenéz az én listámba, az biztos, hogy a haját dobálja, hogy ezt hogy, micsoda ízlés picamosból, egy mindenféle tökvegyest így össze tudok mixelni.
Szerintem nagyon jót beszélgettünk, és köszönöm, hogy megosztottál velünk ennyi élményt a pályafutásoddal, az életeddel, a családoddal kapcsolatban. Nagyon-nagyon lelkesen mesélsz mindenről. Majdnem azt mondtam, hogy annak ellenére talán ez jellemezni a legjobban, hogy egy nagyon kemény sportágat tűztél egész életedbe, és voltak olyan küzdelmek, amit senki nem kíván magának, mert egy ökölvívó mérkőzésbe mindenki saját akarata mellett lép bele, annak tudatában, hogy veszíthet is. Neked volt olyan, amiben nem saját akaratodnak köszönhetően vettél részt, mégis győztesen jötték ki belőle. Szerintem ezek óriási dolgok, biztos, hogy megerősített téged ez is. Én azt gondolom saját magam kis nézőpontjából, hogy nem csak a sportágnak vagy egy példaképe, hanem a magyar sportban sportolóként is egy abszolút példakép vagy. Azt is el tudom mondani kollégátként, hogy rád mindig lehet számítani, és nagyon megbízhatóan teljesíted, és hozod azt, amit saját magadtól elvársz, mert szerintem az egy olyan magas szint, aminél többet a kollégák csak kívánhatnak tőled. Én viszont azt kívánom neked, hogy ezt továbbra is tud nagyon-nagyon sokáig erőben, egészségben teljesíteni, nem csak a Honvédban, vagy nem csak az ökölvívásban, hanem a családodban is, mert az is egy szép kihívás és egy szép feladat, és hát legyél továbbra is egy olyan markáns példakép a fiatalok számára, mint eddig voltál, aki be tudja hozni a gyerekeket az ökölvívó terembe, és nem csak megtanítani ökölvívni őket, hanem nevelni az életre is. Én ebbe kívánok neked nagyon sok sikert, erőt, egészséget, boldogságot, szeretetet, és hát még nagyon sok szép évet az ökölvívásban, akár meg 5 évtizedet is, hogy esetleg rekordot is döntessél ebben.
Köszönöm szépen, hát az 5 évtizedet nem ígérem, de...
Lőjünk messzire, és ha kevesebb sikerül, akkor is legyen rendben, a mobőben.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy itt voltál. A kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, Olasz Gergő szerkesztőn, és jó magam nevében hamarosan találkozunk.
Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Mondd el, mit látsz, mondd el, ki vagyok. Csak a szemembe néz, s mindent látnod kell. Mi az, amire vágysz, csak ennyit adhatok magamból én. Te döntsd el, mennyit ér. Voltam mellem, és hagytak egyedül. Üres falak között, távol mindentől. Keserű a magány, de tudtam, sikerül ide elérni fel, csak mindig hinni kell. Szállj végre szabadon, ahogy fenn a sok madár. Így élni jutalom, te is hallgass rám. Minden percben elvarázsolsz teljesen. Minden titkos érintésed kell nekem. De bármi fáj nagyon, sírni nem látsz, nem hagyom. Játszom, mint egy bohóc a színpadon. Színház a sors, játsz a szereped. Ez a darab talán végre mást hoz majd. Mi az, amire vágysz, tiéd a főszerep. Becsüld meg még, ne dobd el semmiért. Szállj végre szabadon, ahogy fenn a sok madár. Így
sem. Minden titkos érintésed kell nekem. De bármi fáj nagyon, sírni nem látsz, nem hagyom. Játszom, mint egy bóc, a színpadon. Mi marad így majd a végén? Hova jutok, még nem tudom. De tudom,
Sportrádió.